Halleluja! Dicsérd lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek! Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól! Kedves gyülekezet, helyünket elfoglalva, kezdjük meg esti adventi Isten tiszteletünket, a 458. dicséret első három versenek az éneklésével. A 458. dicséretünk így kezdődik, aki értem megnyíltál. Hajtsuk meg a fejünket is, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat. Köszönjük, hogy elindítottál bennünket, hogy eljünk ide, hogy veled találkozhassunk, hogy veled legyünk, hogy te szóljál hozzánk. Kérünk, te adj csendességet, rád figyelést, hogy a hétköznapokból megéljük az adventet, csendbe ki tudjunk szakadni egy kicsit, és te rád figyelni. Kérjük a te szent lelkedet, hogy jöjjön el, legyen velünk, érthessük a te szavadat, és hálából dicsőségedet zenghessük. Fiad nevébe kérünk, légy itt velünk. Amen. Folytassuk éneklésünket a 146. Zsoltárnak az éneklésével, méghozzá tanuló módon. Thank you. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hallgassátok, testvérek, az előbb énekelt Zsoltárnak a bibliai változatát, illetve a bibliai eredetét, a 146. Zsoltárt, annak is mind a 10 versét. Így szól a 146. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltárt zengek Istenemnek, még csak leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákob Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van reménysége. Aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van, ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket. Az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat! Kedves testvérek, hadd kezdjek pár szalag hírrel, szenzációval ezt a mai prédikációnkat. Szenzáció. Anno Kolumbusz felfedezte Amerikát. Szenzáció. Új gyógyszert találtak fel. Szenzáció. Dél-Amerikában eddig egy ismeretlen, illetve hát érintetlen embercsoportot fedeztek fel repülőgépről. A régi és az új felfedezésekben egy közös van. Mindig valami már meglévő összefüggésre, valami meglévő jelenségre, természeti csodára figyelnek fel a kutatók, talán véletlen vagy szándékos kutatás miatt. És bennünk is, a mi életünkben is lehetnek ilyen szenzációs felfedezések. A hívő életünkre gondolunk. Itt van a Biblia, sokszor olvassuk, sokszor hallgatjuk az ige hirdetése keretében, vagy követjük otthon is a Biblia olvasókkal, ahogy segítségével. Ugyanaz a dolog, mégis Isten szent lelkével képes nekünk újat mondani, új megvilágításba helyezni, szenzációs felfedezéseket tenni a mi életünkben. Gyakran hallom hívő barátaimtól, testvérektől, leginkább a nagymamámtól, hogy Isten a szent lelkén keresztül, a Szentírásból válaszol az imádságban elmondott kérdéseinkre, kéréseinkre. Isten igéjét olvasva valóban új összefüggésben láthatjuk a saját életünket, problémáinkat, válaszokat kaphatunk. Egyre inkább mi is feltérképezhetjük Isten országát, egyre inkább részesülhetünk belőle, ahogy egyre inkább jobban előre haladunk a megismerésében. Ugyanezt várjuk most adventkor is, ugyanerre készülünk, hogy Isten országának hirdetője, beteljesítőjének a születésére egyre inkább tudjunk készülni, Jézus Krisztus születésére. És ezen a mai alkalmunkon is a Szentlélek arra hív bennünket, hogy talán erről a 146. Zsoltárról, ami kicsikét elfeledett, vagy nem gyakran emlegetett, számunkra is tanulni kellett talán még a dallamot, én se tudtam egészen jól, újat mondjon Isten igéje, és megszólítsa a mi életünket teljes valójában. A 146. Zsoltár a teremtő és gondviselő Istenről szól, ezt látjuk a feliratában, a Bibliában. A Zsoltárnak két fő része van, amit ezt észre is vehettük a felolvasás során. Kezdődik egy bevezető, dicsőítő résszel, majd pedig ez a két fő rész jön. Az első egy intés, ami arról szól, hogy nem szabad, nem kell a földi emberekben, hatalmakba vessük a bizalmunkat. A második rész ezzel az intéssel szemben arról szól, hogy milyen az Istenben bízni. És a Zsoltáros is egy ilyen boldog felfedezést, egy heuréka élményt él át abban, hogy amikor felismeri, hogy milyen a teremtő és gondviselő Istenben bízni. A Zsoltáros leírja, hogy milyen ez az Isten, aki megszólít bennünket, akibe valóban vethetjük bizalmunkat, akit most is várunk adventkor. Két dolgot tár most elénk a Szentlélek. Először is egészében azt, hogy hogyan mutatja be a Zsoltáros a 146. Zsoltárban a teremtő és gondviselő Istent, másodszor pedig, hogy személyesen az egyik verséből hogyan kíván hozzánk közel jönni. Az első dolog, ami feltűnhet nekünk, az a kezdés, a dicséret. A Zsoltáros dicsérettel kezdi az énekét, dicséret tölti el a szívét, mert egy felfedezést tett. Valami nagy istenélmény, valami összefüggés megértése kelthet bennünk is ilyen érzést. Valamit felfedezett a Zsoltáros is, amire igazán érdemes odafigyeljünk. Így szól az ige. Dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Ez a felfedezés örömét is kifejti, vagy jelenti, de azt is, hogy amikor bármikor találkozunk Istennel, egyetlen dolgot tehetünk. Dicsérhetjük őt, az igazi teremtőt, mi apró porszemek. Most pedig térjünk rá az első intésre, ami arról szól, hogy ne bízzunk a földi emberekben. Ne vessük beléjük a bizalmat, mert nem ők azok, akik meg tudnak tartani. Ma, ha csak a felszínre figyelünk, elmondhatjuk azt, hogy a hatalom, a földi hatalom valóban az erősek, a hatalmasok kezében van. Ezt látjuk a világunkban, ez érvényesül. Így szól az ige róluk. Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tudnak megtartani. Engem különösen meg szokott viselni az adventi nagy reklámözön, amit látunk, amit a világ hirdet, hogy hogyan kell ünnepeljünk. Ajándékkal, kiadásokkal, ezzel kell egyszerűen feltöltsük Jézus helyét, ahelyett, hogy várnánk őt és elcsendesednénk. De kérdem én, és kérdez most benneteket is, testvérek, az ige. Valóban beléjük kell vessük a bizalmunkat? Valóban akkor lesz ünnepünk, hogyha az előkelőkben, a hatalmasok szavára meghatjuk magunkat, nekik megfelelve várjuk az ünnepet? A Zsoltáros fel akarja emelni az olvasó tekintetét itt a földi viszonyokról. Azt mondja, hogy akkor lehetünk igazán boldogok, hogyha az égre tekintünk, nem pedig a földi marakodásra. Akkor tudunk ide lent is helyesen dönteni, készülődni az ünnepre, hogyha a fentiekkel törődünk, hogyha valóban Jézus eljöveteléről szól a mai, a mostani ünnepünk is. Tovább megyek, mármint hogy az igében. Ha elszáll a lelke, mármint a földi embernek, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak a tervei. Itt a Zsoltáros lelkiekről kíván szólni. Valóban nem földiekbe kell vessük a bizalmunkat, hogyha mi égi megoldásokat keresünk életünkre, hogyha a lelkünk megmentésért szeretnénk valamit tenni. Ezzel szemben pedig ideje feltárnunk, hogy mit mond a második része ennek a Zsoltárnak, hogy milyen bízni Istenben, milyen ezzel szemben Istenben bízni. A Zsoltárossal együtt mi is felemelhetjük tekintetünket is, és valóban boldogok lehetünk, ha Jákob Istenében bízunk. Jákob Istene pedig Jézus Krisztuson keresztül nekünk is személyes Istenünk akar lenni. Ezért lehetünk boldogok. Itt is egy boldog mondást látunk, az írás boldognak mond bennünket, hogyha ő benne bízunk. És itt a következőkben az Ószövetség a maga képies, érdekes nyelvével kíván beszélni a Szent Háromság Istenről. Nagyon érdekes, mert felfedezhető a szövegben, amit úgy gondolok, hogy a Zsoltáros is felfedezett, hogy milyen az a teljes, egy örök igaz Isten, aki mégis szent háromság, munkáját tekintve a Földön mégis három személyében látjuk őt működni, milyen az az Isten, milyen ő, és ez benne dicséretet vált ki az ő szívében. Lássuk, a Szent Háromság Isten első személye, az Atya eképpen jelenik meg a Zsoltárban. Boldog az, akinek Jákob Istene a segítsége, és Istenében az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van, és ő meg is tart hűségesen mindenkor. Itt a Teremtő Atyáról beszél a Zsoltáros. Isten teremtő munkáját dicséri. Gyakran elfeledkezünk, hogy az Atya, ami teremtünk, ami világunk teremtője. Gyakran olyan hétköznapi élményünk van a körülöttünk lévő világgal, megszokjuk, minden nap fel kell a nap, minden nap mehetünk dolgozni, foglalkozhatunk a szeretteinkkel, minden nap nem szakad ránk az ég. Van egy rend, egy teremtett rend. Gyakran elmegyünk emellett. De mégis a Zsoltáros arra írt bennünket, hogy vegyük észre, hogy dicsérni való mindezért az Atya, a Teremtő Atya. Sőt, amint a bevezetésben elhangzott, mi is tehetünk felfedezéseket ebben a teremtett világban. Az Atya munkáját egyre inkább ki lehet bontogatni, fejlődik a csillagászat, a természettudomány. Egyre több felfedezést tesznek is a kutatók. Azonban olyan jó mindig azt látni, hogy minél többet tudunk, kiderül, hogy mennyire keveset tudunk Isten bölcsességéhez képest. A Szent Háromság második személye, a Fiú, így jelenik meg a Zsoltárban. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket tévútra vezeti. Gondoljunk Jézus életére. Amíg a földön élt, mit tett? Tanított és gyógyított. Vakoknak nyitotta meg a szemeit. Görnyedezőket egyenesített ki. És ma is hív, hogy a vakságunkat elvessük, hogy a bűnünk alól görnyedezve felegyenesítsen bennünket. Jézus Krisztus nevében foglalkoznak elesettekkel, jövevényekkel, árvákkal, özvegyekkel. Jézus tanításában látjuk azt, hogy a képmutató farizeusokat, az önhitt embereket mindig megalázza, és helyes önismeretre inti őket. A Szent Háromság harmadik személyéről róla is szól ez a Zsoltár, a Szentlélekről, aki fenntartja a kapcsolatot az Atyával. Mármint, hogy a mi kapcsolatunkat az Atyával. Így szól róla az ige. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat! A Szentlélek Isten az, aki folyamatossá teszi a kapcsolatot Istenünkkel, nemzedékről nemzedékre. Ő az, aki minden nemzedékkel összekapcsolja az Atyát, minden gyülekezettel, minden templomos gyülekezettel, emberrel, minden hívővel. Ő az, aki nemzedékről nemzedékre képes fenntartani a kapcsolatot az Atyával. Úgy is mondhatnánk, hogy a Szentlélek a hívő ember anyanyelve. Általa tudunk beszélni, szólni a mi teremtő Atyánkhoz, tudjuk elfogadni a Fiú szeretetét, értünk vállalt áldozatát, ő a kapcsolópont. Most hát látjuk, hogy az Ószövetség írásai is az Újszövetségből ismerős Istenről szól. Egy azon dolgot látjuk mind a két szövetségben. És ez nagyon fontos a szívünkbe és az eszünkbe vésni most, adventkor is, amikor az Ószövetség proféciáit betöltő, megváltó születésének az emlékére várunk, emlékezünk és készülünk. Nagyon fontos ez. Fontos ez, hogy adventben eszünkbe jusson az, hogy Jézusban a régi és az új egyesül, és valóban új élet, születik az ő áldozata által. Ennek az áldozatnak a vállalójának a megszületését várjuk most, itt is. Most pedig a 7. versből olvasnék egy részt, amiben a Szentlélek meg akar benneteket is személyesen szólítani, kicsikét alaposabb vizsgálattal nézve az igét. Így szól az ige a 7. versből, ami bemutatja a Szentléleken keresztül a fiú munkáját, Jézus Krisztus munkáját. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr igazságot szolgáltat az elnyomottaknak. Hogyan vonatkozik ez a rész Jézus Krisztusra? Hadd olvassak fel Lukács evangéliumából egy idézetet, a 18. fejezetből. Így szól az ige ott. Némely elbizakodott emberek, akik igaznak tartották önmagukat, a többieket pedig lenézték, nekik ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is itt. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolálva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jézus az, aki nem csak tanításában, hanem egész életében és kereszthalálában az elnyomottakért, az elnyomottaknak, az igaztalanoknak adja saját igazságát. Nekünk is adja, ebből pedig hit által részesedhetünk. Az Úr kenyeret ad az éhezőknek. Tehát úgymond gondoskodik minden nap fizikai betevünkről. Eszünkbe juthat erről a mi atyánk egyik sora, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bízom benne, hogy ezt mindannyian tapasztaljuk nap mint nap, akár étkezésünkkor, amikor imádkozunk, hogy valóban Isten nem csak lelkiekben akar táplálni bennünket, hanem testiekben is. Azonban olyan sok igének van egy mélyebb tartalma, amit csak a hívő ember tud megérezni, csak a hívő ember szívébe tudja megszólaltatni az ige, azt a mélyebb tartalmat. Jézus önmagáról is beszél, mint kenyérről. Azt mondta nekik Jézus, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Ahogy a Zsoltáros idejében is, a hétköznapi szükségletek kielégítésére szolgált a kenyér, úgy most nekünk is, lelki értelemben is mindig önmagát adja a Jézus Krisztus. Olyan jó ezt nagyobb ünnepekkor, amikor úrvacsorát veszünk, előidéznünk, hogy láthatjuk, hogy ebben a jelben, amikor vesszük a kenyeret és a bort, érezhetjük testileg is azt, amit ő lelkileg akar nekünk adni, megelégíteni szívünk minden szorongását, minden félelmét, elvenni minden bűnünket, amire úgy rászorulunk, mint minden nap egy falat kenyérre. És a harmadik része ennek a versnek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. A Zsoltáros számára talán ez a legelevenebb és legutóbbi élménye lehet. Izrael történetében annyiszor kellett lehajoljon Isten a bűnös emberhez, hogy kiszabadítsa őt a saját vétkéből és annak következményéből. Hányszor volt Izrael fogságban? Vegyük sorra. Voltak Egyiptomban is fogságban, onnan is szabadítást adott nekik. És amiért személyes élménye lehet ez a Zsoltárosnak, az a babiloni fogság. Feltehetően a babiloni fogság után írta ezt a dicséretet Isten, a Zsoltáros Istenről, az a szabadítás élményét hevesen megélve. Isten kiszabadítja a foglyokat. Volt szerencsém találkozni börtönviselt emberekkel, akik a börtönévek alatt megtértek. Elmondásuk szerint ők nagyon boldogak voltak, hogy visszatérhettek a szabad életbe, de azonban egy dolog miatt hálásabbak voltak. Hogy Isten Jézuson keresztül megszabadította őket minden rossz gondolattól, gonosz és bűnös indulattól, aminek úgymond le is ülték az árát földi értelemben, de végre sikerült lelki értelemben is letenni ezt Krisztus elé, Krisztus keresztje elé, és megszabadulni tőlük, és újból szabadok lehettek egy boldogabb, Istent dicsérő élet érésére. Azonban ne gondoljuk, testvérek, azt, hogy csak a börtönben vannak foglyok. Nézzünk magunkba, nézzünk szét a környezetünkben. Hányan vagyunk a bűn megkötözöttjei? Hányan vagyunk, akik szorongásokkal, aggódással, félelemmel küzdünk? Hányan vagyunk, akik félnek, akik nem mernek talán Isten színe elé járulni, mert valami nagy dolog, valami nagy fekete lyuk van a szívükön? Mindannyiunk lelke sóvárog az áldásért, várja a felszabadítást. Még akkor is, hogyha Istennel kezdtünk már eljárni, megtértünk és igyekszünk az ő szavára hallgatni, bizony megbotlunk a hívő életünk során. Legyen újból felé heuréka élményünk, hogy meg tudunk szabadulni a bűntől. Azonban ássunk egy kicsikét lennebb. Sokat gondolkodtam azt, hogy miért mondunk a környezetünkben lévő emberre, akár nem templomba járó emberre azt, hogy miért bűnös. Miért bűnös az, aki például az alkoholba menekül. Nem az a rossz dolog, hogyha valaki szereti az alkoholt, vagy tudja magát ilyen formában jól érezni, hanem meg kell látnunk, hogy emögött valamilyen mélyebb dolog van, a bűn igazi magja, hogyha valami elől menekül, valamit nem tud letenni, valami mással akarja betölteni azt a helyet, ami Istent illeti. És ugyanezt láthatjuk most adventkor is. Megfelelésekkel, ajándékvásárlásokkal töltjük be a szívünket, töltjük be az ünnep csendessége helyett. Ezt kell megvenni, akkor leszek jó szülő, akkor fejezem ki igazán a szeretetemet. Holott egyszerűen az ünnep Jézus születéséről és eljöveteléről szól. És olyan gyakran elfelejtjük azt, hogy lesz egy második advent is, amire mindig alkalmunk van készülni, az első adventre emlékezve is. Lesz egy második advent, ami már nem feltétlenül annyira békés és annyira idealisztikus lesz, ahogyan mi azt elképzeljük, amilyen az első volt. Jézus vissza fog jönni ítélni. Vissza fog jönni. Megítéli a foglyokat. Megnézi, hogy ki az, akit ő felszabadított, és ki nem. Vissza fog jönni Jézus. Nem csak az első adventre emlékezzünk hát, hanem készüljünk a másodikra is. Azonban újongjunk mi is a Zsoltárossal. Isten minden fogolynak, lelki megkötözöttnek, bűnös, halandó embernek ezt mondja, neked is. Szabad vagy, szabaddá tettelek. Elhordoztam minden vétkedet, meghartam érted. Az Atya szeretetéd eléd letettem. Gyere és fogadd el. Kedves testvérek, láthatjuk, hogy bizony a 146. Zsoltár tartogat heuréka élményeket számunkra ebben az adventben is. Összefoglalásként láthattuk azt, hogy hogyan szól az Ószövetség a maga képies nyelvén zsoltáros írásmódjával a Szent Háromság Istenről, aki a mi Urunk, aki a mi megváltunk, aki a mi lelkünket felkarolja és kapcsolatba lép velünk. És másodszorra pedig láthattuk, hogy a Fiú személyén keresztül hogyan kíván bennünket most is megszólítani. Nem tehetünk semmi mást, csak a Zsoltárossal együtt meghajolhatunk, és ezt mondhatjuk. Dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat, amíg élek. Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket is. Az orgona szóra csendesedjünk el. Mennyi Istenünk, köszönjük a Te megszólító szavadat. Köszönjük, hogy Te ilyen képiesen tudsz hozzánk szólni. Köszönjük, hogy Te az egész héten közel akarsz hozzánk jönni. Adsz magadból, hogy meg tudjunk pihenni, le tudjuk tenni terheinket, és igazán tudjunk készülni, emlékezni a mi megváltunk születésére. Mennyi édesatyánk, köszönjük az értünk hozott áldozatot. Köszönjük a mi szorongásainkért, bűneinkért hullatott véredet. Köszönjük a lelkedet, aki minden nap velünk van. Köszönjük, hogy elénk tárod a te világodat. Ilyen csodálatos világot teremtesz körénk. És küldesz bennünket, hogy érte tevékenykedjünk. Köszönjük, atyánk, a te gyógyításodat, és küldj bennünket, hogy tudjuk továbbadni a te híredet, tudjunk másokat is hívogatni, tudjuk elmondani, hogy mit tettél te értünk, mit tettél te más emberekért. Kérünk, szentelj meg bennünket, támogass minket lelkeddel, hogyha a te szavadra is járunk, olykor meg is botlunk, elerőtlenedünk, te karolj fel. Emlékeztes bennünket mindig, hogy a te kegyelmed el nem múló, ingyen való, amire nap mint nap újból igent mondhatunk, és felállhatunk abból, ami körülvesz bennünket, és hozzád kötődhetünk. Szentlélek Úristen, kérünk, maradj velünk, áld meg ezt a mostani csendes hetet, az esti alkalmakat, áld meg az ige hirdetéseket, áld meg bennünket, hogy nyissuk a szívünket, fel tudjuk írni a te üzenetedet a mi szívünkbe. Kérünk, maradj velünk a munkánkban. Kérünk, maradj azokkal is, akik most nem tudtak eljönni. Maradj a betegekkel, maradj az utcán lévőkkel. Adj nekik támogatást, add, hogy észrevegyük őket. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy most is velünk. Köszönjük, hogy most is szavadat adtad. Krisztus nevében tiéd a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk a hirdetést.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai estén is. A heti sorozatunk második estéjéhez érkeztünk, és szeretettel köszöntöm most mai igehirdetőnket is, Koncz Hunor Attila, negyedik évfolyamos teológus hallgatót. Az ő arca is, ezt tegnap is elmondtam, nyilván ismerős lehet többek számára, hiszen ő az elmúlt évben is ezen a sorozaton itt közöttünk részt vett. Ezek szerint nem volt annyira elrettentő a hely és a helyzet és a légkör, hogy ne jöjjön vissza még egyszer. Nagyon szépen köszönjük, hogy elvállalta a mai estét, és hogy itt szolgált közöttünk. Az Isten áldását kérjük az ő adventi készülődéseire, tanulmányaira, és a karácsonyi legátus szolgálatára is. Ő egyébként a várpalotai gyülekezethez tartozik családja révén, csak hát, hogy itt tanul Budapesten, itt a kollégiumban szállásolta el magát, úgyhogy ritkán jut haza bevallása szerint is. Nyilván ez már számára olyan második otthon, ez a nagyváros. Köszönjük szépen még egyszer az ő szolgálatát, és szeretném hirdetni, hogy holnap este Weiser Viktória, szintén negyedik évfolyamos teológus, vagyis teológa fog érkezni közénk. Őt is szeretettel várjuk, és én is szeretettel várom a gyülekezetet holnapi estére.
Az áldásvétele előtt énekeljük a záró énekünket, ami a 138. Zsoltár, mind a négy verse lesz. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem.
Én Istenem, hirdetem
fennállva fogadjuk az áldást. Boldog az, akinek Jákob Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége. Áldja meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet neked. Amen.